Esti Egyetem. A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Tarik Temirkán van velünk, a Türkinfó főszerkesztője. Jó estét!
Jó estét kívánok!
Fordul a világ, és vele együtt fordul Törökország is. Úgy tűnik, hogy több olyan konok álláspontból fordul ki, amit korábban fenntartott, akár a NATO-val, az Egyesült Államokkal, vagy éppen az Európai Unióval kapcsolatban. De a legnagyobb változás, bár nem előzmények nélküli, az azt hiszem a ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspont eltolódás. Igazából újult nagy változásra nem beszélhetünk, de Törökország Ankara a legutóbbi időben úgy állt ki a ukrajnai béke mellett, és érezhetően az orosz törökvésekkel szemben, amit korábban nem tett meg, mert ugye ez egy középen álló álláspont, amit megfogalmaztak, tulajdonképpen ez hivatalosan nem is változott meg, de az eltolódás nyilvánvaló. És hát több dologban is változik, például a kurd ügyben nagyon komoly változások vannak. Az izraeli török kapcsolatokban a romlás, ez nyilván Szíria miatt előre látható volt, és hát az Európai Unióval kapcsolatban is majd beszélünk arról, hogy épül egy 200 kilométeres fal, ugye, Törökország építi, tulajdonképpen az Európai Unió védelmében az illegális migrációval szemben idáig erre nem került sor. Melyik változást tartod a legfontosabbnak?
Én elsősorban kurd békét tartom a legfontosabb változásnak, mert hogy ebből kiindulva lehet látni, hogy Törökország mennyire próbálja a megváltozott körülmények között új utat találni, új stratégiát találni, és erősíteni a belső, tehát megteremteni belső stabilitás, társadalmi és gazdasági stabilitás, és ennek függvényében ráépítve a többi elemet szép lassan változhatni. Igen, változik a világ tulajdonképpen. Ennek a nagy felfordulásnak a jeleit Törökország, Ankara jó korán megfogta ezeket a jeleket, és annak megfelelően próbál helyezkedni új világhelyzetben. Na most ennek a új világhelyzetnek a lényege az, hogy a jog nélküli, nemzetközi jog nélküli, intézmények nélküli, illetve jogot és intézményeket elhanyagoló a világ új kialakulásában olyan erőpozíciót teremteni magának, ami mondjuk elsősorban Közel-Keleten a hegemónia teremtésnek az útja lehet Törökország számára. Törökország egy nagy ország, nyilvánvaló, és a közel-keleti változások, a szír helyzet, amiről nem beszéltünk, a Szíriában megváltozott körülmények, és a Szíriában új rendszer Törökországnak hirtelen egy olyan perspektívát nyitott, hogy regionális nagyhatalomként játék szervező lehet, játék teremtő lehet, tehát a saját feltételét, a saját érdekét diktálhatja Közel-Keleten, ami ugye abból ered, hogy egyrészt izraeli lépések, izraeli Hamas konfliktus után hirtelen Irán visszavonult, elveszette pozícióit, egyrészt Hamas veresége által, másrészt libanoni és főleg szíriai változások által, aki, mármint Irán, a Közel-Keletnek a legfontosabb, legerősebb állama volt. Na most ezt az ürességet Törökország tölti.
Tegyük hozzá még az oroszok kiszorítását Szíriából, ugye?
Így van, ez a együtt, az a két elem együtt értékelendő természetesen. Na most a Szíriában meglepetésszerűen nagyon rövid időn belül, 3 héten belül összeomlott Assad rezsim, világ ámult, hogy mi történik, és helyette egy olyan demokratikusnak nevezett ellenzék vette a hatalmat, ahol ez a demokratikus ellenzék meg hatalomátvétel pillanatában és a nyugaton, nyugati világ által a terrorista szervezetként bejegyzett elemek voltak, szervezetek voltak, és ezek a szervezetek tulajdonképpen Törökországban szerveztek hatalomátvételt, mert Törökországban volt a központjuk, és a hadseregüket törökök nagyon erősen támogattak. Tehát Szíriában létrejött új hatalom tulajdonképpen maximálisan Törökország pártinak tűnik jelen pillanatban. Persze ez mindig hagyni kell, közel kellett, nem lehet tudni, hogy milyen fordulatok lehetnek meg, de jelen pillanatban akár kormányfő, akár miniszter tanácsban 3-4 ember Törökországban tanultak, törökül tudnak, és a Törökország akár titkos szolgálataival, akár egyéb kormányerőkkel nagyon is támogatja új rendszernek a létrejöttét. Tehát Szíriában tulajdonképpen Törökország belépett a porondra. Ugye Szíria a közel-keletnek a szíve, és oroszok visszavonlásával együtt. Most tulajdonképpen északon Törökország, délen Izrael van Szíriában, tehát egy olyan helyzet jött létre, következő konfliktus nyugodtan lehet jósolni, Izrael és a Törökország között lehet, lesz valamilyen formában, hiszen Törökország nem csak szíriai állam mögött lévő hatalom, hanem Hamaszt is támogatja nyíltan. Na most ez a helyzet. Ez a helyzet hogy jön a kurdokhoz?
De bocsánat, hogy közbevágok, tehát igen, gyakorlatilag Törökország átvenné a Hamasz irányítását Irántól?
Irán visszavonulásával létrejött ürességet Törökország tölteni. Tehát Törökország hiába volt a Irán ellenes, de nagyon sok lépése a palesztinok, de tehát elsősorban palesztinok a kényszerhelyzet miatt Hamasz támogatásával is járt, eddig is úgy volt. A politikájával nem mindenbe ért egyet, de viszont a Hamasz palesztin népnek egyik fontos szervezete volt, jelenleg is az, tehát erőpozíciói gengültek, de jelen megvan. Tehát támogatásával biztosította többször. És azt is tudjuk, hogy Hamasznak a bizonyos bizottságai, szervezetei Törökországban állomásoztak közel-keleten, tehát a török támogatás megvan Hamasz felé, és a Törökország egyezekben ellenzi Izraelnek a palesztin politikáját, és támogatja két állami Palesztina, illetve Izrael létrejöttét. Tehát ebben a feltételrendszerben Törökország hamar rájött, hogy a kurdok kérdését meg kell oldani. Egyrészt saját belső rendjében ez nagyon nagy gyengesége, tehát bármikor kurdu lépés, illetve a ellenfeleknek a kurdokhoz viszonyított támogatása.
A kurdok felhasználása mondjuk.
Igen, kurdok felhasználása. Nagyon nehéz helyzetbe hozna Törökországot, ez az egyik oldala. Másik oldala pedig, ha megnyeri saját kurdjait, törökországi kurdokat, ez azt jelenti, a külső kurdok területén is nagyon erős pozíciót szerez. Külső kurdok, tudjuk, hogy Szíriában is élnek, Irakban már fél állami státuszt megnyertek, és Iránban is vannak. Tehát egy olyan békét ajánlott kurdoknak, ami Törökországban 40 éves nagy polgárháborúnak végét jelentheti.
Nézzük, hogy mi ez. Ugye az egyik követelés a kurdoknak, az a kurd szervezeteknek, hogy engedjék szabadon a kurd mozgalom vezetőjét, Szalant, aki börtönben ül hosszú évek óta. Nem tudom, hogy ezt megteszik-e. Viszont amit Törökország ajánl, az még egy új politikai szerepvállalás a kurdok számára. Ez mit jelent? Tehát a pártok legalizálása, vagy éppen a török államhatalomba kerülhetnek kurd emberek? Vagy mit jelent ez?
Igazság szerint egyelőre nem lehet tudni, mit jelent. Ugyanis a kormány javaslata, török kormány javaslata, az is nagyon faromúci módon történt ez az egész békélés, mert hogy Erdoğan nem nyilatkozott erről, hanem a egyik fontos kormány közeli ember, radikális nemzeti jobboldalnak a vezetője, Bahçeli-nek a kezdeményezése volt ez, akik eddig, akik Törökországban első számú kurd ellenes mozgalomnak tekintettek, nem személyesen, hanem Bahçeli'nek a mozgalma, Nemzeti Akció Pártja tartotta azt, hogy a kurdok jelenléte és a kurdok törekvése legnagyobb veszélyt jelent török szuverenitásnak, török államiságnak. Hirtelen 180 fokos váltással azzal álltak elő, hogy ki kell engedni, illetve lehetőséget kell adni Öcalan'nak, jöjjön a parlamentben, beszéljen, és a békét hirdessen, és a PKK-nak, tehát ennek a kurd szervezetnek, a illegális szervezetnek a feloszlatását jelentsen, és fegyvert szünetet, illetve fegyverletételt kezdeményezzen.
Jó, szóval ez egy tesztelés igazából még.
Nem, azon túl vagyunk. Tehát tesztelés megtörtént, a kurdok válaszoltak, Öcalan nyilatkozott börtönből, Abdullah Öcalan, és azt mondta, hogy felhívta PKK-t, hogy legyen vége a fegyveres harcnak, PKK osztja fel magát, és azt is mondta, hogy PKK egy hidegháborúnak a terméke volt, háborúnak vége, hidegháborúnak is vége, tehát politikai porondon létezzen a kurd mozgalom, és ezt a lehetőséget mi ragadjunk. De PKK-nak, Öcalan'nak a elképzelése nyilvánvaló, ők demokratikus török államot követelnek, ahol törökök mellett kurdok is lehetnek államalapító nemzet, és ugyanolyan jogokkal rendelkezhetnek.
Hát gyakorlatilag egy olyan autonómia, esetleg tartományi autonómia elképzelhető?
Nem. Tartományi autonómiát se követelnek. Ők nem lehet tudni, hogy ők komoly reformok kezdeményezői, de ennek a tartalma meg nem lehet tudni, hogy mi van mögötte. Kormány meg nem nyilatkozott. Kormány azt mondja, hogy kurdok egyébként is 1920-as évektől kezdve, tehát török köztársaságnak egyik fontos államalkotó elemei voltak, most is jelenleg is azok, tegyék le a fegyvert, oszoljon föl a PKK terrorszervezet, akkor meg fognak kapni mindent, de nem lehet tudni arról, hogy mi lesz a 40-50 ezer fegyveressel, aki jelenleg Észak-Irakban és a Szíriában van. Mi lesz hatalmas fegyverarzenállal? Mi lesz amnestiával? Mi lesz Öcalan'nal? És mi lesz anyanyelvi oktatással, vagy anyanyelv használatával? És mi lesz helyi, tehát a kurdvidéki a önkormányzatokkal? Hiszen nagyon sok helyen a jelenleg is a kurdok nyertek a választásokat, mert hogy PKK mellett van egy legális kurd párt is, ami parlamentben is van, 9-10%-os országos támogatással bír. Nagyon sok helyen megnyertek a választásokat, de sorra lemondatják őket, illetve kormány bizonyos a vádakkal, hogy ez a polgármester, mondjuk helyi polgármester támogatja PKK-t, vagy pénzügyileg nem tudom, fekete ügyekbe bonyolódik, leváltják, és helyette kormány kinevez egy embert, aki ugye hát kormánynak az embere, nem választásokkal jött ember. Tehát még mindig egyfelül ezeket az embereket leváltják, helyi vezetőket, helyi pozíciójukat veszélyeztetik kurdoknak, ugyanakkor központilag ajánlanak nagy békét, és a PKK-nak, illetve kurdoknak a szervezetei, PKK-t is beleértve, azt mondják, ők készek megegyezésre. Tehát a tesztelésen túl vagyunk, de meg a dolognak a tartalma, ennek a békének a tartalma
képléken
nem lehet tudni, hogy mi van mögötte, vagy mi lesz belőle.
Jó, hát az elszántság az látszik, igen, valóban, hogy Törökország legalább a belül a hátát biztosítsa már, mint a rezsim. De itt van a másik nagy változás, ez a Európával kapcsolatos, ez nem csak a fal, amit építenek, ez a 200 kilométeres fal jelzi ezt, hanem a török külügyminiszter, vagy éppen egy török diplomatának a megjegyzése, amelyik arról szólt, hogy igazából Törökország nélkül semmiféle tartós békét nem lehet Európában, mármint az oroszoktól függetlenül megerősödő Európának a békéjét megteremteni, tehát gyakorlatilag Törökország közelebb menne az Európai Unióhoz, a NATO-hoz nem kell, mert hiszen annak a tagja, hát ilyen makrancos tagja volt azért, tehát gyakran lépett ő föl Amerika, vagy éppen a NATO ellen. Ez mintha elmúlt volna, készek garanciát adni Ukrajnának a békére, az oroszokkal szemben, ez is egy új jelenség. Ebből a szempontból támogatják Trumpnak a eredményorientált megközelítését, ahogy ők fogalmaznak. Másban ugye a Gáza ügyekben komoly a konfrontáció Trumppal. És azt is mondják, hogy nem akarnak ők abszolút benne lenni mindenféle európai projektekben, de van egy projekt, amiben nagyon is részt akarnak venni, ez a European Peace Facility program, ez 2021-től létezik, és gyakorlatilag arra van pénz ebben az alapítványban, 17 milliárd eurós büdzséje van évente, hogy részint megakadályozza mindenféle háborús gócokat Európában, részint pedig az Európai Unió országait támogassa anyagilag, mondjuk Ukrajna esetében, ez világos, hogy hogyan. Tehát ebbe Ankara be akar lépni.
Ankara másba is szeretne belépni, tehát Törökország most vérszemet kapott. Európai konfliktus nagyon mélyül, Európa és az Egyesült Államok közötti konfliktus mélyül. Ukrajna helyzete ott van. Jelen pillanatban lássuk be, hogy Oroszország pozíció előnyben van Washington által.
Mert ott vannak a katonai a fronton, és nyomulnak előre.
Így igen. Van, és akkor a béke kezdeményezések, és inkább orosz pozíciókat erősítő jellegű kezdeményezések Egyesült Államok által. Tehát ez a helyzet Törökországnak nem jó geostratégiai tekintetben. Igen, Törökország Oroszországot sok mindenben partnernek tekintette elmúlt időben, főleg Közel-Keleten is, de nem szeretne, hogy ebben a közel-keleti és ázsiai és európai konfliktus térképen Oroszország nagy összesként jöjjön ebből a háborúból, ami ugye Törökországot is nehéz helyzetre hozna, mert a Törökország Oroszországnak is konkurense, mondjuk Közel-Keleten is. Na most ezért szeretne Törökország Ukrajna felé támogatást adni, és Oroszországot erősítő Egyesült Államok például politika ellen is van ilyen értelemben. Tehát a Törökország nagyon sokáig Európai Unióval nagyon komoly konfliktusokat élt át, de most jelen helyzetben, ha Európa is legyengül, akkor úgy érzi, hogy saját stabil helyzetével, a 700 ezres hadseregével, ez a hadsereg nem csak 700 ezres, hanem harcedzett hadsereg, tehát elmúlt években.
A legnagyobb, második legnagyobb hadsereg a NATO-ban, igen.
És bevetésre készen is áll.
Tehát és vannak katonai haditapasztalatai, ugye van. Az észak-szíriai harcokban.
Így van, haditapasztalatai vannak, és nagyon is edzett hadsereg, akár a kaukázusi harcokban is jelen nem voltak bár, de Azerbajdzsánnak a támogatója Törökország volt, azt tudjuk, a Közel-Kelet ott van, és Görögország felé is, mivel veszélyt érzett, állandóan legnagyobb és legújabb technikai vívmányokkal erősítette a hadseregét, és hajlandó lenne ezt a hadsereget akár Európa védelmében, akár Oroszország és a Ukrajna közötti a békehadtestként bedobni.
Hát ez érdekes dolog, igen. Ankara jelentkezett arra, hogy részt vesz a békefenntartó erőkben, de az oroszok közölték, hogy NATO katonák nem mehetnek be.
Igen, ez meg vitatott dolog is lehet. Tehát a lényeg az, hogy Törökország kész erre. Igen. Ezt a készséget megmutatta. Tehát ez azt jelenti, hogy Törökország belemenne Európának abba a játékába, hogy jelen helyzetben Amerikától, Egyesült Államoktól független önálló hadierőt fejleszen, nem csak technikai és hadi ellátás értelmében, hanem hadi test értelmében is Törökország hajlandó lenne saját hadseregét erre szánni, rászánni, de viszont ennek ára van. Törökország részéről, nyilvánvaló. Nem csak hadi programokban venne részt, Erdoğan tegnap előtt nyilatkozott, azt mondta, hogy Törökország úgy érzi, hogy Egyesült Európa felé hajlandó lenne, és ideje lenne Európa, csak Törökországgal együtt létezhet, ilyeneket mondott. Tehát
a török belépést
megint javasol. Ő is tudja szerintem, tehát Ankara tudja, hogy Törökország jelen pillanatban nem kész arra európai jogi normák értelmében. Elsőben jogállamiság ennek legnagyobb akadálya, hogy felvegyék Törökország tagnak. Törökország, ennek más akadálya is vannak, nyilvánvaló. Ez egy hatalmas Törökország, egész Európának hatalmi rendszerét felborítanak.
Ha jól tudom, akkor nagyobb, mint Németország és Franciaország együttvéve.
Igen, így van.
Hát ekkora ember belépése Európai Unióban azért nagyon sok mindent borítana, hiszen Ukrajna belépése is rengeteget borítana, ott is egy óriási országról van szó. Jó, térjünk vissza erre az európai kapcsolatokhoz. Legutóbb a lengyel miniszterelnök járt Ankarában, és Tuskot azt mondta Erdoğannak, hogy egy világos ajánlattal jöttem Törökországnak, hogy legyen köztünk a legnagyobb közös felelősségvállalás az ukrán béke ügyében. Ezt egy uniós diplomata, aki névtelenséget kért, ez a szokás, így fogalmazta meg, hogy it makes sense to have him on board, tehát van értelme annak, hogy Törökországot fölvegyük a fedélzetre. Hogy milyen értelemben, meddig és hogyan, az egy más kérdés, de az Unió is rájött, hogy szüksége van a törökökre.
Igen, Törökországnak fölment az ára, természetesen. Nem csak régen az volt, hogy akár török áramlat, akár menekült áramlat egyiknek, tehát olaj bejövetele, menekültek ott tartása, migráns kérdés, Európa számára Törökországnak a értékét növelte, de jelen pillanatban sokkal többszörösödött ez az érték, én úgy gondolom, és nem lehet tudni, Törökország mit fog kérni. Benne lesz ebben a játékban, de például mondjuk a tagság nem, de vízum kérdés, tehát a szabad áram jövés menés, vagy vízum megkönnyítés, nem tudom, ez elég lesz-e Törökország számára, ezt meg fogják adni, én úgy érzem, mert Törökországot mindenképpen jelen pillanatban, jelen politikai kiélezett helyzetben Európának Törökországra nagyon is szüksége van.
De jelent Európának piacot is Törökország? Ezt azért kérdezem, mert az amerikai vámok nyilván egy csomó esetben ellehetetlenítik, értéktelenné teszik az európai exportot, tehát nyilván, hogy az uniónak piacokat kell keresni a saját gazdaságának. Törökország ebből a szempontból egy értelmes terület?
Igen, 80 milliós piac.
Hát értem, csak nem egy nagyon-nagyon fejlett országról beszélünk azért.
Tehát a Törökországnak vannak olyan ipari kezdeményezései a Törökországba betelepült külföldi ipar révén is, de általa fejlesztett a technológia, elsősorban hadi technológiára gondolok, tehát a Törökország jelen pillanatban a drón fegyveres vagy fegyver nélküli dróniparban a első három között említik Törökországot.
De amúgy is kőkeményen fegyverkezik, tehát a tankgyártásban, ahogy látom, meg a tengeri katonai szállítóeszközök.
Igen, azokkal is, de elsősorban ezek a drón építések, ami utóbbi időben minden háborúban legkedvelt fegyver, akár orosz, a ukrán háborúban, akár egyéb területeken. És most tegnap előtt ez is egy új hír volt, a Törökország és Olaszország között kezdődik egy katonai együttműködés a légi fegyverek gyártásában. Tehát nagyon sok olyan terület van, európai országok, európai ipar Törökországgal együttműködhet. Szerintem kérdés nem itt van, a dolognak az akadálya inkább törökországi jogi háttér. Tehát jogállamiság hiányából adódó instabilitás. Ez politikai elsősorban természetesen, de bármikor nagyon komoly gazdasági instabilitáshoz vezethet, ezért piacok, ezért a termelők, nagy cégek Törökország felé mindig óvatosak. Tehát hiába van ott egy piac, akár fogyasztói, akár termelői értelemben, a nagy befektetésekkel óvatosak, mert nem lehet tudni holnap után mi történik.
És ugye Erdoğannak lejár az utolsó terminusa, tehát most már biztos, hogy lesz egy új elnök. Hogy ez milyen lesz, azt nem lehet tudni. Tehát gondolom, hogy a kivárás ezzel is kapcsolatos, mert Erdoğant már ismerik. Hát azt nem mondom, hogy nagyon kiszámítható ember, mert éppen a mostani változások mutatják, hogy nem az, bár az ő lépései logikusnak számítanak azért. Ha a világ fordul, akkor fordulni akar vele. De lesz egy elnökválasztás, és a legutóbbi időben az ellenzék nagyon följött. Tehát lehetséges, hogy ez egy politikai váltás is lesz, nem?
Ez a politikai váltás lehetősége mindig ott van, de kérdés, hogy vajon Erdoğannak lejárt-e a mandátuma?
Nem biztos.
Sőt, biztos, hogy nem.
Mert hogy hosszabbíthat?
Hosszabbítani fog, tehát egész játéknak a Törökországban a kurdokkal való békülésnek egyik eleme ez. Tehát alkotmány módosításra készülnek, és alkotmány módosítás azzal fog járni Erdoğan még egy periódusban országot
vezet. Hát úgy megoldás, ugye?
Így van. Így van. Tehát ez már ez Törökországban ellenzék is úgy tűnik, hogy elfogadta. Tehát legyen még egy periódus, mert hogy ellenzék úgy gondolja, hogy nagyon erős pozícióban van, és ha alkuk mennek, hogyha beleegyezik előrehozott választásokban, akkor azt fogják mondani, jó, akkor mehet Erdoğan, mi is támogatjuk. De Erdoğan ellenzék nélkül is úgy tűnik, a kurdok támogatásával eléri azt a kritikus parlamenti mandátum számát, hogy alkotmánymódosítást véghez tudjon vinni.
Azért az oroszok is beszóltak itt kicsit sértett módon. Lavrov, külügyminiszter azt mondta, azzal kapcsolatban egyébként, hogy Ankara közölte, hogy hajlandó biztonsági garanciákat vállalni Ukrajna érdekében. Azt mondta, hogy de hát a 2022-es Ukrajna által egyébként alá nem írt egyezményben is ott van Németország és Törökország biztonsági garanciája, tehát itt a törökök csak így, hogy mondjam, csak túloznak és fontoskodnak, mert igazából nem mondanak többet, mint amit eddig is mondtak. Ez igaz?
Igen. Tehát de én úgy gondolom, hogy elkövetkező időben a Ukrajna és Oroszország közötti a béke lehetőségének a felvázolásával a Törökország szerepe még jobban erősödni fog. Hiába jelen pillanatban oroszok távolságtartóan nyilatkozzanak a Törökország szerepéről és ajánlataival, de előbb-utóbb Törökország be fog lépni ebbe a béketeremtő folyamatban, mint fontos szervező vagy garantáló, garantőr ország.
És mint olyan szereplő, amelyik inkább az ukránok igazságát védelmez, de az oroszoknak nincsen igazságuk, csak az ukránoknak persze, hiszen Törökország mindig azt mondta, hogy kiáll Ukrajna területi integritása mellett.
Igen, jelen pillanatban is azt mondják, tehát nem ismerik a krimi sziget annektálását, és a ukrán területeket is, ben sem ismerik orosz fennhatóságot, de ugyanakkor Törökország, Ankara-nak a politikája mindig reális feltételekhez igazodó politika. Hogyha azt úgy látják menet közben, nyilvánvalóan a feleknek a erő viszonyától függ a dolog. Ha úgy látják, hogy nincs lehetőség arra, hogy Ukrajna megtartson azokat a területeket, Törökország bele fog egyezni más garanciákkal esetleg Ukrajna felé, hogy legyenek béke folyamat, ami ugye a Törökországnak is lét eleme, mert akár gazdasági tekintetben, akár politikai hadi tekintetben ott északon legyen valamilyen béke.
Viszont éppen az orosz példa mutatja, hogy mekkora bajba kerül egy önmagát nagyhatalomnak képzelő, egyébként középhatalmi erőtartalékokkal bíró állam, ha azt álmodja, hogy például hát akkora erővel és befolyással bír, mint a valahai Szovjetunió, aminek ugye hát az újjáépítését Putyin próbálja itt-ott összetákolni, de hát erősen kérdéses, hogy ez lehetséges-e. Főleg azért, mert a gazdasági ereje Oroszországnak csekély. A kérdés az, hogy Törökországnak a gazdasági ereje mire elég. Ugye itt van egy hatalmas teher, mert ez teher is, Szíria. Azért, hogy a befolyása megmaradjon, erre áldozni kell, fizetni kell, befektetéseket kell odavinni, éreztetni kell a szír társadalommal, hogy Törökország mögöttük áll mindenféle szempontból. De az egész közel-keleti új szerepvállalásra is igaz ez, meg a fegyverkezésre is kell költeni, meg az unióval való kapcsolatra is kell költeni. Hogy áll a török gazdaság? Mire képes?
Török gazdaság nagyon érdekes feltételrendszert mutat. Tehát a elmúlt 10 évben számtalanszor összeomlás szélén állt, de mindig fel tudott, talpra tudott állni, és mindig újítani tudott feltételrendszerét. És én jelen pillanatban is azt látom, egyrészt ez a kurd megoldás, kurd kérdésnek a megoldása, ami 40 éve mérhetetlen nagy forrásokat emésztette fel, ha vége lesz ennek a konfliktusnak, ez kicsit annak hasonlítom, mint magyarországi kiegyezés. A osztrákok és a magyarok közötti a béke, ami után hatalmas fellendülést hozhat Törökországba, katonai állapotnak a megszüntetése, azoknak a területeknek a maximálisan bekapcsolása török gazdaságba, Törökország gazdaságába, ahol jelenleg hadi állapotok miatt és a félelem miatt senki nem meg és senki nem termelői befektetést nem kezdeményez. Ha ez megtörténik, az elképzelhetetlen nagy lendületet fog hozni török gazdaságnak, persze, de ennek meg kell lennie, meg kell történnie. De ugyanakkor, igen, Szíria komoly teher Törökország számára, de most másik oldalról európai nyitás megint nagyon nagy forrásokat fog Törökország számára biztosítani, anyagi forrásokat. Tehát a hadi gépezete, ami jelenleg is megvan, tehát a Törökország állja ezt, és ezt pénzé teszi most, pénzé váltja, hadseregének a bevetésével, illetve annak az ígéretével, hogy igen, török hadsereg kész Európa védelmében lépni, akár NATO-tagként, akár nem NATO-tagként. Ez ennek ára lesz, és ez forrásokat fog biztosítani Törökországnak. Én inkább politikai instabilitásban látom a problémát, hogy jelenleg van egy olyan régi szocialista országokat idéző politikai szerkezet Törökországban. Tehát a központilag irányított rendszer, ahol parlamentnek nincs hatásköre, elnök és az elnöknek a pártja, ami állampártja lett Törökországban, mindenható erővel bír, és a forrásokat már 20 éve úgy irányítja, ahogy neki tetszik. Jó vagy rossz, de viszont irányítás eredményes. Igen, sok embernek, ország nagyobb részének, népességének is talán jobb lenne, ha másképpen költenének azokat a forrásokat, de viszont van egy központi irányítás, ami fellebezhetetlen, emberek ehhez tartják magukat, és tovább viszik az ország szekerét. Na most ez változni fog nyilvánvalóan, hogy ellenzék már régóta arra készül, hogy ennek vége legyen. Igen ám, de ellenzék már 20 éve ellenzékben van Törökországban. Például holnap után, ha változik Törökországban a rend, a kormány és ezáltal rend, az autokrata rendnek vége lesz, mit fognak csinálni Törökországban? Törökországnak mi lesz a világpolitikája? Külpolitikában milyen elsőbségi rendszere lesz? Milyen kapcsolata lesz? Milyen magatartása Oroszország vagy Ukrajna felé? A Egyesült Államokkal való viszonya, vagy közel-keleti politikája? Nem lehet tudni. Tehát ellenzék most jelenleg azon kívül, hogy Törökországban kormányt, illetve Erdoğan-t leváltani és helyette egy másik rendszert építeni és a demokratikus nyitást kezdeményezni és parlamentnek visszaadni szerepkörét. Ezeken kívül, tehát az a fél diktatúra rendszernek a leépítésen kívül török ellenzéknek nem tudjuk, hogy milyen tervei vannak. Ez nagyon nagy veszély.
Külpolitikailag nem tudjuk. Na, hát egyébként olyan városok vannak a kezükben, mint Isztambul vagy Ankara. Tehát ők kormányozni megtanultak. És a belpolitikában nyilvánvalóan vannak ötleteik. Hát a külpolitikáról nem igen, de vannak ezért kétségeim, hát te ezt jobban tudod persze. Vannak kétségeim, hogy a törököket olyan nagyon érdekeli a külpolitikai helyzet, vagy az, hogy mi történik a messze határaikon túl, vagy érdekli?
Nyilvánvalóan olyan szinten nem. De viszont a külpolitika nélkül jelenleg a Törökországot nem lehet vezetni. Annyira, a érdekszférák a kereszteződésen fekszik Törökország, és olyan nagy hatalmaknak a játék terepén szeretne létezni, ehhez kell egy nagyon erős külpolitikai stratégia, és annak megfelelő helyezkedés, annak megfelelő belpolitikai
változás. Meg egy változat mindig, amiből az alból át lehet menni, mint például most is. Igen, de a rendszerrel van még egy probléma, és visszatérve a gazdasági ügyekre, hogy tudnélik, amikor az általad fél diktatórikusnak nevezett rendszerben az elnök például elkezd a török nemzeti bank helyett pénzügy politizálni, hát annak drámai a vége, mint látjuk, ugye?
Így van.
És hát hiába mondanak föl a különféle bankelnökök, hiába jönnek újak, és hiába mondanak föl azok is, Erdoğan gyakorlatilag vezeti a nemzeti bankot, és tönkreteszi a valutát, mert neki ez politikailag így jó, de a gazdaságnak nem.
Így van, így van. Tehát az egyszemélyes vezetés... Mert most kicsit hasonló a helyzet, mint a Trumpnak a viselkedése. Tehát a saját elképzelése, egyszemélyes vezetésnek az elképzeléseit saját vezető gárdáján és a pártján keresztül ráerőszakolják az országba. Jelen helyzetben Trump pedig világ felé teszi ugyanaz. Tehát Törökországban is ez van. Ez volt, ez a legnagyobb probléma. És ez a nagyon komoly konfliktus, ellenmondás azzal, hogy ez a vezetés most országban kurdokkal szemben valamilyen formában nemzeti megbékélés ajánl, de ugyanakkor nemzeti megbékélés ország a demokratikus intézményének a vezetése nélkül nem létezik. Tehát igen, megbékélés ajánl, de ország ennek a megbékélésnek a résztvevői azt se tudják, hogy milyen feltételek között lesz az a megbékélés. Tehát nincs vita, nincs feleknek a véleménye, feleknek a akarata. Ez is valami fentről diktált valami, tehát most legyen béke, igen. Mi ezt megadjuk nektek, ezt a lehetőséget, de nincs arra kérés, hogy ti mit gondoltok. Ez az egyik oldal. A másik oldala pedig nemzeti megbékélésnek a tárgyaló fele nem csak kurdok. Tehát Törökországban vannak nagyon komoly ellenzék, amelyet már nemzetnek a részeként sem tekintik. Tehát ezeket már kizárták ebből a megbékélési folyamatról. Ők, tehát jelen politikai kurzus kurdokkal akar megegyezni, de ugyanakkor nem csak kurd kérdés van Törökországban, amit meg kell oldani, hanem ország vezetésében összes demokratikus intézményt leromboltak. Országot egy valaki vezet, és annak a pártja, és törvény számára létezik. Az általa mondott dolgok lesznek a törvény pontok, cikkek, nem a leírott törvény, ami nem jó, akkor az megváltoztatják közben. És a igazságszolgáltatásnak a helyzete síralmas. Törökországban a igazságszolgáltatás egy az egybe a kormány által felvetett dolgok iránt kutat, és ítél, és bíráskodik. De ez visszájára nem fordul. Tehát a kormány pártbeli, vagy kormány szervezetei által létrejött dolgok, bűnök, vagy kérdéses dolgok után nem néznek.
Van még egy dolog, amivel az ellenzőknek szembe kell néznie, nem tudom egyébként, hogy ebből a szempontból milyen állapotban van, ez pedig a társadalomnak a viszonya a valláshoz. Ugye Kemal Atatürk gyakorlatilag erőszakot tett egy muhammedán országon, amikor ezt gyakorlatilag egy világi állammá tette a kormányzását, vagy amikor az európai zálást odáig vitte, hogy még a kalapviselés is kötelező volt a 20-as években. Egyébként Isztambulban vannak ilyen kiállítások, fotók a 20-as évekből, ahol a török nők sejemharisnyában, egyébként a lábukat mutogatva, ugye, mert rövidebb szoknyában jelennek meg, európai ruhában, tűnnek föl a képeken, és mellette mindig ott áll néhány ilyen bámész török ember, aki nem akar hinni a szemének, de ezek egyébként propagandaképek voltak, tehát annak is készültek, hogy tessék váltani. Aztán ugye sokáig a hadsereg biztosította ezt a világias jelleget, és aztán a puccsok sorozata elvezetett Erdoğanhoz, aki viszont elég komolyan hozza vissza a vallás szerepét. Lehet találkozni a különféle parlamenti határozatokban azzal, hogy például a válás vagy a házasság kötésben hogyan lesz egyre inkább kötelező a jelenléte a vallási szervezeteknek. Ezek ilyen, hogy is szokták mondani, saláta törvényekben el vannak bújtatva néha. De kérdés, hogy mennyire kell számolni a török társadalom különféle rétegeinek, mondjuk a mély anatóliai társadalomnak, a nagyon kemény vallásosságával, ami azért sok mindennek gátja lehet, ami modernizáció.
Igen, ezt mindig tudtunk. Tehát Törökországban Atatürk Mustafa Kemal által bevezetett reformok és a Törökország, török államnak a világi állammá válása nagyon sok kemény reformmal, és ha úgy tetszik, ahogy mondtad, hogy erőszakkal járt. Tehát társadalom szerkezetének átalakítása komoly fájdalmakkal járt. De kérdem én, hogy ez nem így van mindenhol. Tehát ahol az államból kiszorul a vallási vezetés, az mindenütt komoly problémákkal, társadalmi gondokkal, akár forradalommal járt, láss franciaországi változásokat annak idején. Na most számomra talán az volt, tehát az nem meglepő, hogy Törökországban mindig voltak mély vallási érzületek, főleg ország keleti részében, Anatolia elhagyott vidékén. Városok változtak, de ez nem volt meglepetés. Számomra meglepetés az volt, hogy Erdoğan hatalomba kerülése után, amikor mindig azt hittünk, hogy Törökországban a világi rendszer csak a hadsereg báboskodásával tud fennmaradni, anélkül viszont nem. És amikor már hadsereget is leradírozta hadseregnek ezt a szerepét Erdoğan, de kiderült, hogy Törökországban igazából a szekularista világrend nagyon komoly gyökereket eresztett. Tehát a társadalomnak a mély rétegei, elsősorban nyugati ország részben természetesen, de keleten is, ellenálltak. Tehát amikor már nem volt kezükbe semmi olyan eszköz, ami támogatna azok ellenállását, hogy egy civil mozgalom fejlődött, Állammal szemben, hadsereggel szemben, kormánnyal szemben, a nagyon komoly autoriter szervezetekkel szemben ellenállt, és Erdoğan ezt nem tudta megsemmisíteni, ezt a társadalmi ellenállást. Ez volt igazi meglepetés számomra. Tehát lényege az, hogy igen, Törökországban vannak nagyon komoly, mély érzelmi, valláshoz tartozó, ragaszkodó ember rétegek, de ugyanakkor nagyon komoly, mély, ugyanilyen erős ragaszkodással, világrend felé hű társadalmi rétegek is.
Van még egy kérdés itt, ez pedig megint Európát illeti, pontosabban az Európában élő török közösségeket, hát itt főleg Németországról van szó. Gondolom ez is sokkal tagoltabb már, de ami német filmet én erről láttam már, mint ilyen játékfilmeket, azok a párhuzamos társadalmak fájdalmairól szólnak, tehát arról, hogy például a nőket hogyan zárják be otthon, vagy éppen hogyan kell egy lánynak megtagadni a családját, vagy elszökni előle azért, hogy maga döntessen arról, hogy kihez megy férjhez. Tehát ez a németországi török közösségben is egy jelenlévő probléma. Legalábbis én így érzékeltem. De mindegy, szóval ott van egy németországi török közösség, és van egy új török szerep Európában. Ez a kettő mit kezd egymással?
Melyik török, új török szerep?
Hát egy újfajta viszonyulás az Európai Unióhoz, újfajta
mármint a Törökországnak.
Törökországnak a jelenléte, igen.
Nem tudom, én úgy gondolom, európai törökök helyzetét mindig másképpen, kicsit elszigetelten és külön tüneményként, külön jelenségként kell értékelni, mert azok, akik már harmadik, negyedik, ötödik generációként élnek Európában, egyfelül Németországhoz sok többsége, Németországban még mindig idegen elemként érzik magukat, de ugyanakkor Törökország felé sem éreznek olyan mély
elköteleződés.
Na de hát elköteleződés megvan, csak nem érzik magukat olyan töröknek, mint akik most Törökországban élnek.
Hát azért tehát Erdoğan emlékez rá, hogy a legutóbbi választás alkalmában megpróbált Németországban kampányolni a németországi törökök között, hogy válasszák őt, és akkor Angela Merkel kitiltotta őt a német stadionokban, azt mondja, menj haza, kampányolj otthon.
Így van. Tehát a németországi törökök nagyobb rész 60-70%-ban Erdoğan támogatják. De ugyanakkor németországi választásokon nem a konzervatív pártok felé van a támogatás, mert ott nagyon jól tudják, hogy a jelen létük szociáldemokratákkal, zöldekkel, vagy baloldali párttal biztosított. Tehát ők azok, akik Törökországban sem tudnának élni, de ugyanakkor Törökországot szeretnének maguk mögött egy olyan nemzeti bázisként érezni, hogy bármikor, ha szükség van, akkor hivatkozhassanak rá, vagy segítséget kérjenek a németországi pozíciójuk erősítéséhez. Tehát őket mindig én úgy gondolom külön elemként kell kezelni, meg kell érteni németországi törökök, vagy európai törökök sajátos helyzetét, mert ha azonosítják őket a törökországi Erdoğan pártiakkal, nagyot tévednek, mármint ha európai politikusokról beszélek. Őket külön kell kezelni, külön kell megnyerni, és hosszú távon megoldani, de ez nem csak törökökkel való kérdés, hanem Európában élő, már régóta élő, mondjuk marokkóiakkal, tehát iszlám világ állampolgáraival, tehát más politikát kell velük szemben.
Ebben a filmben, amit említettem, van egy olyan jelenet, amikor a Németországban élő, ott dolgozó, németül tudós, stb. Beilleszked, hát úgy, ahogy ember hazalátogat Isztambulba, és a taxiban ülve a sofőrrel beszélget, és a sofőr mondja, hogy ő is dolgozott Németországban, mire előre hajol, és azt mondja neki, te is bajor vagy. És hogy, hát ő török, persze, de bajor. Vagy bajor, persze, de hát azért török. És hát most így el kell gondolkozni azon, hogy melyik.
Igen, ez egy komoly hogy mondjam, érzület ott élő embereknek, tehát ő már harmadik generáció mondjuk ott született Németországban, igen, Bajorországban például.
De érdekes módon egyébként, miközben a be nem illeszkedett emberek, főleg a fiatalok, ugye ezt tudjuk franciaországi meg egyéb ügyekben, hajlamosak szélsőséges szervezeteket csatlakozni, a németországi törökök jelenléte terrorcselekményekben, vagy ilyen szélsőséges megnyilvánulásokban nem igen tapasztalható.
Nem. Ez talán azért is, mert hogy a Törökországnak a sajátossága, tehát iszlám szélsőséges mozgalmak, iszlám terrorszervezetek, igen, voltak Törökországban is robbantások, meg minden, de mint társadalmi jelenség Törökországban nem szerepel. Én ezt inkább a Törökország szekularista jellegű elmúlt 70 évével magyarázom. Tehát Törökországban igen, iszlám, mint vallás ország nagyon sok helyen elég erős, de ez másfajta iszlám, mint a mondjuk a szaudarabiai, vagy marokkói, vagy nem tudom. Másképpen kell értékelni.
Végül, hogyan foglalnád össze Törökország belátható jövőjét a világpolitikában, és főleg az európai ügyekben, és főleg azután, hogy a trumpi fordulat megtörtént?
Ha nem tudom, ha erre tudnék válaszolni, akkor nagy jósló lennék. Sok mindentől függ. Tehát hogy lesz Trump politikájának a sikere mondjuk orosz-ukrán háborúban, ez az egyik nagyon fontos dolog, de ennél még fontosabb dolog, Európa hogy fog reagálni Trump politikájára, és a Törökország hogy fog helyezkedni ebben az alkú folyamatában, és hogy tudja ezt kamatoztatni maga részére. A harmadik rész a török-kurd, Ankara és a kurdok közötti béke folyamata mennyire őszinte és eredményre vezető folyamat lesz, és a negyedik, ami talán legfontosabb, hogy Törökországban lesz-e rezsimváltás, hát ellenzék tud-e labdába rúgni, még mindig van esélye, és a tegnapi felmérés szerint a ellenzéki párt 5 ponttal több szavazatot szerezne, hogy holnap lenne választás, vagy ellenzéknek a államelnök jelöltje Erdoğan előtt van 5-6 ponttal. Tehát ezek mindig nyitott játék, sok minden lehetséges, de én úgy gondolom, bármi is történik, Törökország Közel-Keletnek a egyik legerősebb államaként fog maradni bármilyen feltételrendszerben, mert hogy olyan változások jönnek, ami veszélyezteti Törökország helyzetét, politikáját, súlyát, akkor abban a pillanatban nemzeti megegyezés születik Törökországban, akár ellenzék és a jelenlegi kormányerők között, akár ma még nem látott újabb szereplők belépésével. Tehát Törökország nem fog gyengülni, ez biztos, csak hogy színezete milyen lesz, ki lesz a vezetése az országnak, az majd elmúlik, majd kiderül elkövetkező hónapokban.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm.
Tarik Demirkan, a Türkinfo főszerkesztője volt a vendégünk a eltelt 52 percben. A műsort Selmes János szerkesztette, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.